Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól, aki így üzen minékünk, kérjetek és megadatik néktek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik néktek. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és énekeljük a 65. Zsoltár első 3 versét. A 65. Zsoltár első, második és harmadik verseit énekeljük. Az első vers így kezdődik: a Sionnak hegyén, Úristen, tied a dicséret.
A Sionnak hegyén, Úristen,
hagyjuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Teremtő Istenünk, gondviselő mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által. Hálatelt szívvel borulunk le most a te színed előtt, és magasztalunk a te végére mehetetlen kegyelmedért, a te végtelen szeretetedért, a te türelmedért, amellyel hordozol, elhordozol minket. Magasztalunk, Urunk, azért a tanításért, ami eddig is megérkezhetett hozzánk. Köszönjük a biztatást, köszönjük a bátorítást, köszönjük az intést és a feddést is. És magasztalunk, Urunk, azért, hogy erre mai napra is készítettél üzenetet. Köszönjük, hogy te az ilyen nyomorult, bűnös, véges emberrel, mint amilyenek mi vagyunk, egyáltalán szóba állsz. Köszönjük, hogy van szavad, és újra kínálod a te szavadat. Arra kérünk, hogy ezen a mai estén is te nyisd meg a mi értelmünket, a mi szívünket, hogy hadd halljuk meg, hadd érjen egészen a lelkünk mélyéig a te üzeneted, és hadd formáljon át. Köszönjük, hogy te ezt kész vagy megtenni, és köszönjük, hogy te meg is teszed, hiszen azért hívtál ide, azért lehetünk itt. Ez egyáltalán nem véletlen, ez a te munkád. Áldott légy ezért, és kérünk, hogy a lélek által, az igéd által szólj most hozzánk, taníts bennünket. Amen. Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket ezen a idei imahetünk immár harmadik estéjén. Az imahetünknek elég furcsa címe van, akik boldogok, akik boldogulnak. Majd fogjuk látni, hogy ez a kettő hogyan függ össze. Ezzel foglalkoztunk már tegnap és tegnap előtt is, hogy boldog az, aki nem jár a hitetlenek tanácsán, boldog az, aki nem jár a hitetlenek útján, illetve boldog az, akinek megbocsátatott, aki tudja, hogy a bűne el van rendezve, Isten előtt tisztán, bűntelenül állhat meg egyedül Jézusért. Tulajdonképpen a mai napi ige, amit fel fogok olvasni, a 65. Zsoltár 5. verse, ez ennek a hétnek a csúcsa. A legmélyebb teológiai tanításról szól ez az ige, amin sokan meg is botránkoznak, sokan tiltakoznak ellene, de mégis Isten határozottan üzeni a 65. Zsoltárból ezt. Boldog az, akit te kiválasztasz, és magadhoz fogadsz, hogy lakozzék a te tornácaidban, hadd teljesedjünk meg a te házadnak javaival, a te templomodnak szentségével. Újra olvasom az 5. vers elejét. Boldog az, akit te kiválasztasz, és magadhoz fogadsz. Boldog szeretnék lenni. Talán kivétel nélkül minden ember szívében ott van ez a vágy. Olyat még nem hallottam legalábbis rövid lelkészi pályafutásom alatt, még nem beszélgettem senkivel sem arról, hogy olyan jó lenne már boldogtalannak lenni. Úgy unom már ezt a sok boldogságot, ami mindig utolér. Olyan jó lenne már kicsit szomorúnak lenni, kicsit sírni, kicsit boldogtalannak lenni, nyomorútnak lenni. Valahogy mindig az ellenkezője jön elő. Boldog szeretnék lenni. Boldog, talán minden ember ezen a világon, a szíve mélyén szeretne boldog lenni. Hiszen olyan nyomorultak vagyunk. Hiszen annyi baj van, hogy egyen-egyenként mindannyiunk életében, annyi baj van a gyülekezetekben, annyi baj van az egyházban, annyi baj van hazánkban, annyi baj van mindenfelé, olyan jó lenne már boldognak lenni. Talán, ha így végig mennénk a sorokon, és egyesével mindenki elmondhatná, hogy mi hiányzik a boldogságához, egészen különleges eredményt kapnánk. Kinek ez, kinek az. Mert szeretnénk boldogok lenni. Én is, és úgy gondolom, te is, testvér. Az Új Szövetségből jól ismerjük Jézusnak a boldog mondásait. A hegyi beszéd elején, a Máté evangéliumában Jézus ezzel nyitja, ezzel indítja hatalmas prédikációját, hogy boldogok azok, és akkor ott 8 olyan dolgot említ az Úr, amire mi egyáltalán nem gondoljuk, hogy boldogok lennének. Hiszen azt mondja Jézus, hogy boldogok a szegények, a sírók, a szelídek, boldogok az éhezők, az irgalmasok, akiknek szívük tiszta, a békességre igyekvők és az üldözöttek. Nem hiszem, hogy maga csendességében kiki arra vágyik, hogy Uram, úgy szeretnék már boldog lenni, de jó lenne egy kicsit éhezni. Vagy úgy szeretnék boldog lenni, de jó lenne, ha már kicsit üldöznének. Nem? Úgy szeretnék boldog lenni, olyan jó lenne már szegénynek lenni. Valahogy a mi fejünkben ez nem így áll össze. Jézus pedig erről beszél, hogy boldogok azok, akik, és olvassuk el a Máté evangélium 5. részében a vonatkozó ige szakaszt. De boldog szeretnék lenni. Az Ószövetségben is vannak ilyen boldog mondások, ezekből veszünk elő esténként egyet-egyet, Itt 65. Zsoltárból ezt olvastuk. Boldog az, akit te kiválasztasz. Boldog az, akit Isten kiválaszt. Hogy még pontosabban értsük a boldog mondást, tudnunk kell, hogy mit is jelent az a szó, ami itt szerepel. Mit is jelent a Bibliában, különösképpen az Ószövetségben boldognak lenni. Az a szó, amit a új fordítás, meg Károli is így fordít, hogy boldog, az héberül így hangzik, hogy asvé. Na most ezzel nem sokat segítettem, én tudom. De most azt tudni kell, hogy minden héber szó, akár főnév, akár melléknév, valamilyen igéből származik. Az a cselekvés történés jelentő szóból, annak a képzett alakja. A héber nyelv az azért egy dinamikus nyelv. Ez a szó, hogy asré, ez az ásar igéből származik, még ez se sok segítség. De ha elmondom, hogy ez az ige azt jelenti, hogy célba érkezni, megérkezni valahová, illetve abban az igetörzsben, amelyben itt szerepel, azt jelenti, hogy vezettetni, oda juttatni, akkor talán értjük, hogy mit is jelent boldognak lenni. Boldog az, aki célba fog érkezni. Boldog az, aki, így is mondhatnánk, boldogul. Azaz, egyről a kettőre tud lépni. Azaz, el fog jutni a célig, a végéig, meg fog érkezni. Tehát boldog az, akit vezetnek. Tehát amikor a Biblia azt mondja, hogy boldog valaki, akkor elsősorban ne a mi boldogság fogalmunkra gondoljunk. Mert a magyar boldogság fogalom az egy ilyen hatalmas nagy rózsaszín lufi, ami bent úgy lebeg az ember kis szárnyakkal, hogy tök jó, én most boldog vagyok. Nem. A Bibliában boldognak lenni azt jelenti, hogy biztos, hogy meg fogsz érkezni a célba. Mert valaki fogja a kezedet, mert valaki vezet, és mi hajszál pontosan tudjuk, hogy ki vezet. Isten az ő lelke által vezeti az övéit. És akit Isten vezet, testvér, az nem mehet mellé. Annak lehetnek bukásai, az csinálhat varga betűket, az sokszor hasra eshet, az még vissza is fordulhat, de Isten gondoskodik róla, hogy meg fog érkezni a célba. Jaj, de jó! Ennek lehet igazán örülni. Lehet, hogy az élete nyomorult, lehet, hogy tele van bajokkal, lehet, hogy éppen beteg vagy szenved, vagy fájdalmai vannak, vagy éppen nagyon komoly vesztesége van, lehet, de biztos, hogy célba fog érkezni, mert boldog, mert boldogulni fog, mert várja a cél, várja a menny. Ezt olvastuk a Zsoltárban, boldog az, akit te kiválasztasz, és magadhoz fogadsz, hogy lakozzék a te tornácaidban. Tulajdonképpen ez a teológiának a csúcsa, vagy a legnagyobb mélysége, így is lehetne fogalmazni. Az ember boldogsága, az ember boldogulása Isten kiválasztó tettében rejlik. Ez nagyon jó lenne, ha komolyan vennénk, hogy a mi boldogságunk nem a pillanatnyi helyzetünktől függ, hanem attól, hogy Isten döntött mellettünk. Olyan sok bizonyságtételt hallottam már, és talán hallottunk mindannyian. Mikor valaki kiáll, és elmondja, hogy az életében milyen terhek, milyen problémák, milyen nyomorúságok voltak, és egyszer csak jön a nagy felismerés, és hopp, befogadtam a szívembe Jézust. És jaj, de jó! De az igazi bizonyságtétel az, testvér, amikor megérted, hogy Jézus fogadott be téged. És arra csak válasz az, hogy te be tudtad fogadni őt a szívedbe. A megtérés titka ebben van, hogy Isten kiválasztott. Hogy ő döntött mellettünk, ő azt mondta, hogy nekem XY kell. Nekem itt a kelenföldi gyülekezetben, akik most itt vannak, kellenek. Kivétel nélkül mind. És én ti értetek, elküldöm az én egyszülött fiamat. Azért tudjuk mi befogadni őt, mert Isten döntött mellettünk. És a 65. Zsoltár a kiválasztásnak a vég céljára utal. A helyreállítása. Miért? Boldog az, akit te kiválasztasz, hogy lakozzék a te tornácaidban. Azaz, hogy veled legyen egy örökké valóságon át. Azaz, hogy ott legyünk a mennyek országában. Hogy célba jussunk. Hogy megérkezzünk, hogy örökkön örökké Isten jelenlétében, az ő közelében éljünk. Ez egy hatalmas teológiai ív, egy hatalmas ív. Ez egy hatalmas életcél. Milyen jó lenne így látni. Tudom, hogy nem könnyű, de milyen jó lenne így látni a bajaink, a nyomorúságaink között is a mi életünket, hogy oda fogunk menni. Testvérek, ezt vették komolyan annak idején az ősegyházban, a mártírok is. Persze most nem kellemes az oroszlánok elé menni, senki sem vágyik arra, és nem hiszem, hogy jaj, de jó baj, jaj, de boldog, hogy holnap megesznek. Nem hiszem, hogy ezt gondolták az őskeresztények. De azt tudták, hogy mi oda fogunk menni. Mert nem attól repesett a ellenreformáció idején a hitvalló őseinknek a szíve, hogy milyen jó, hogy megsütnek a mágián, hanem attól tudták, hogy oda fogunk menni. Nyomorúságokon, bajokon, szenvedéseken, fájdalmakon keresztül, de mivel Isten döntött mellettünk, oda fogunk megérkezni. Nem azt mondja a Biblia, hogy azért vagy boldog, mert történt veled valami. Sok pénzt kaptál. Nem az, hogy azért vagy boldog, mert hatalmas sikereket értél el az életben. Testvér, abból a sikerből semmit nem viszel el. Az égvilágon semmit. Nem azt mondja, hogy azért vagy boldog, mert hatalmas karriert futottál be. Nem azt mondja, hogy azért vagy boldog, mert sokan szeretnek. Pedig mi sokszor azt érezzük, meg arra vágyunk, hogy úgy szeretnék boldog lenni, hogy szeressenek sokan. Szóval a Biblia nem. Azért vagy boldog, mert Isten kiválasztott. Mert Isten döntött melletted. És ha végignézzük a Biblia szereplőit, nagy alakjait, bizony sokszor azt látjuk, hogy az ő életük sem mindig arról sugárzott, hogy hű, de nagy felhőtlen, rózsaszín, happy érzésben lennének benne. A közelmúltban foglalkoztunk a Királyok könyvével, és Illésnek az alakja különösképpen is kidomborodott. Úgy elképzelem, mikor Illés lefekszik ott a fa alá, és azt mondja, hogy Uram, ennyi volt, felmondok, vedd el az én életemet, hogy nem a boldogságáról tesz bizonyságot, hogy jaj, de boldog vagyok. De mégis boldog, mert Isten kiválasztotta őt. És amikor Isten azt mondja, hogy na jó, van Illés, kelj már feled meg azt a pogácsát, és menj el oda a Kéri patakhoz, ott majd én gondoskodok rólad, és az ember akkor azt gondolna, hogy legalább egy rózsadombi lakás, meg egy A8-as Audi, ha már az Isten gondoskodik. A Kéri patak mellett lesz majd víz a patakból, meg a hollók hordják a dökhúst. De ki van választva? És ez a lényeg. És mikor kiszárad a patak, semmi baj Illés, én gondoskodok róla, menj el Sareptába, ott van egy nyomorult özvegy, azt, hogy aki éppen meg akar halni, és amíg te ott lesz, addig nem fog kifogyni a víz, meg az, vagy a liszt, meg az olaj. És én gondoskodok rólad, és te boldog vagy Illés. A boldogságnak a titka miben van? Abban, hogy Isten kiválasztott. Hogy ő megragadta. Kezében tartja, és el nem ereszti, rugdalózik, menekül, ide akar menni, oda akar menni, de az Úristen megtartja, és megőrzi. Tudom, hogy ez egy botrányos tanítás. Mert mi sokkal jobban szeretjük azt, ha én döntök Isten mellett. Az ember olyan Istenben szeret hinni, amit tökéletesen ismer. Mikor én átlátom az Istent, átlátom az Istenben az okokozati összefüggéseket, látom, hogy Isten mit, miért tesz, ha ezt csinálom, azt teszi, ha azt csinálom, amazt teszi, esetleg még tudnám irányítani is, az is jaj, de jó lenne. Úgy nagy kegyesen elimádkozzuk, hogy legyen meg a te akaratod, közben meg a szívemben az van, hogy Uram, ezt csináld meg te. Tehát végül is az én akaratom legyen meg. Legtöbb emberben benne van. Még ilyen Isten szeretnénk. De a Biblia azt mondja, hogy Isten nem ilyen. Isten egészen más. És ez mindig botrányos tanítás volt. Most Pál apostolnak a római leveléből szeretnék néhány verset felolvasni, ahol pont erről van szó. Hogy Isten igenis döbbenetes, de kiválasztja az övéit. Nem úgy van, hogy én megyek és jelentkezek, hanem Isten választ. A római levél 9. fejezetéből a 14. verstől olvasok néhány verset. Mit mondunk tehát? Vajon nem igazságtalanságé ez az Istentől? Tudnélik, hogy kiválaszt némelyeket? Nem. Mert Mózesnek ezt mondja, könyörülök azon, akin könyörülök, és kegyelmezek annak, akinek kegyelmezek. Annak okáért tehát nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Akin könyörül, akin akar, azon könyörül, akit pedig akar, annak megkeményít. Azt megkeményíti. Mondod azért nékem, miért fed hát engem? Hiszen az ő akaratának kicsoda áll ellene. Sőt, inkább kicsoda vagy te, ó ember, hogy versengsz az Istennel. Avagy mondja-e a készítmény a készítőnek, hogy miért csináltál engem így? avagy nincsené a fazekasnak hatalma az agyagon, hogy ugyanazon gyuradékból némely edény tisztességre, némely pedig bestelenségre csináljon. Ha pedig az Isten az ő haragját megmutatni és hatalmát megismertetni kívánván, nagy békességes tűréssel elszenvedte a haragedényeit, melyek veszedelemre készítettek, és hogy megismertesse az ő dicsőségének gazdagságát az irgalom edényein, melyeket eleve elkészített a dicsőségre, mit szólhatsz ellene? Mi a probléma? Az a probléma, hogy mi úgy képzeljük, hogy ma az Istenné számon kérhetem. Az, hogy a Pál apostol, a mi Istenünk nem ilyen Isten. Testvérek, Isten a világ teremtése előtt elrendelte a világnak a folyását. A világ teremtése előtt benne volt ez a mai este is. Az ő tervében benne van. Istenről ne úgy gondolkodjunk, mint egy kicsit jobb képességű, nagyszakállú öregemberről. Ő egészen más. Isten mi soha nem tudjuk teljes mélységében megismerni, soha. Nem csak itt, hanem oda át sem. Mert Isten végtelen, a mi értelmünk meg oda át is véges lesz. Ezért mondja az Pál apostol, és ezért tanít a kiválasztás titkáról a Szentírás, hogy Isten ne egy általunk kreált bálványnak képzeljük. Ő mindenek felett áll. Én nem tudom a következő 10 percemet elgondolni. Vannak elképzelések, hogy mi fog még itt történni a templomban, de mi van, ha nem az történik. Isten meg az egészet irányítja és kézben tartja. Egészen már sokkal-sokkal több, egészen más, mint ahogy mi sokszor elképzeljük. Hogyan mondja? Könyörülök azon, akin könyörülök, és kegyelmezek annak, akinek kegyelmezek. Mit jelent ez? Nem azt mondja Isten, hogy könyörülök azért, mert jó volt. Nem azt mondja Isten, hogy könyörülök azért, mert nagyon hitt bennem. Nem azt mondja, hogy könyörülök azért, mert sokat imádkozott. Nem azt mondja, hogy könyörülök azért, mert nagyon járt templomban. Nem azt mondja, hogy könyörülök azért, mert sokat olvasta a Bibliát. Nem. Hanem könyörülök. Miért? Mert könyörülök. Önmagamért. Ez a teológiának, újra mondom, a csúcs, és ha valaki ezt befogadja, nagyon komoly örömöt és nagyon komoly ajándékot vihet magával. Mikor megértem, hogy az üdvösségem titka és oka nem bennem van, hanem Istenben. Mert mi van, ha bennem van az üdvösségnek az oka? De csak akkor az, hogy azt az okot én eljátszhatom. De ha Istenben van, ha tőlem független ez az ok, akkor nem játszhatom el. Akkor lettek bizonyos afelől, hogy biztos meg fogok érkezni. Hogy 100%-ot célba érek. Mert nem rajtam múlik. Mikor fog az ember majd hinni? Tudjuk a Bibliából. Akkor, ha Isten könyörületét megkapja. Az megelőzi. Nem azért könyörült Isten testvér rajtad, mert te bűnbánatot tartottál, a csodát. Isten már sokkal előtte könyörült rajtad. És az Istennek a munkája volt, hogy te már bűnbánatot tudtál tartani. Adj érte hálát. Nem azért bocsát meg az Úr, mert jaj, de szépen imádkozom. Isten bocsánata mindent megelőz. Hogyan mondja a zsoltáros? Boldog az, akit ő kiválasztott. Testvér, te boldog vagy-e? Ha valakinek a szíve erre rádobban, hogy köszönöm, Uram, hogy te engem kiválasztottál. Ha valaki ezt megérti, hogy Jézus személy szerint én értem halt meg, és én értem jött el, az legyen nyugodt, hogy azért értheti, és azért adhat érte hálát, mert Isten döntött mellette. Nem mi bennünk van ez a titok, hanem egyedül Istenben. Pál apostol pont arról beszél, hogy olyan nincs, hogy az ember birtokoljon valamit az Istenből. Mi nem kérhetjük számon, nincs az a bíróság, ahová fellebbezhetnénk Istennel szemben. Gondoljunk bele, hogy milyen gyalázat Istenre nézve, amikor megkérdezzük, hogy hogy engedhette meg. Hát bocsánat, ő az Isten. Hogy engedhette meg. Az ő tervében benne volt. Hogy engedhette meg a bűnesetet. Az ő tervében benne volt. És milyen magasztos dolog lett belőle ott a Golgota. A kettő összefügg, ezt Isten elrendelte. Hogy engedhette meg? Hogy engedhette meg, hogy ilyen meg olyan baj érjen engem? Testvér, az Isten dicsőségére van. Figyeljük meg, hogyha bajok érnek minket, egyből jobban tudjuk őt dicsőíteni, meg jobban is tudunk imádkozni. Annak idején Viski Feri bácsi mondta, hogy a Isten országa ügyében a Securitate sokkal többet tett, mint az erdélyi református egyház. A Duna deltában olyan jól tudtunk imádkozni. Isten tervében benne volt. Boldog ember az, akit az Úr kiválasztott, aki megragadott, aki mellett Isten döntött. Pál apostol pont arról beszél a római levélben, a 9. meg a következő fejezetekben, hogy Isten egészen más. És Isten azért jelenti ki a predestinációt, hogy komolyan vegyük, hogy Isten egészen más, mint ahogy mi gondoljuk. Nehogy egy bálványként gondoljunk rá. Isten sokkal, de sokkal nagyobb. Olyan döbbenetes dolog, hogy a felvilágosodás óta kísért, mikor az emberi észt tesszük meg a legmagasabb bírónak. Ha én valamit megértek, csak az lehetséges. Ha valamit nem értek, az nem is lehet. Félelmetes, nem? Az Istent nem értjük. Egy hatalmas titok. Ugye Voltaire mondja, hogy Isten magyarázza meg nekem a lisszaboni földrengést. Elnye, kedves Voltaire, hát ki vagy te? Lehet, hogy nagyszerű gondolkodó voltál, de mégis az Istent oda akarod állítani a kis padra, hogy a szőnyeg szélére, hogy gyere, Uram, azt magyarázd meg. Hát mit képzelsz te magadról? És mi emberek mit képzelünk magunkról? Mit mond az ige? Kegyelmez Isten annak, akinek kegyelmez. Na de akkor mégiscsak, hát nem én döntöttem Isten mellett? Azaz mégiscsak nem az én akaratomon múlott? Testvér, Isten a te akaratodat is munkálja. Azt is ő irányítja. Minden az ő kezében van. Mindent ő irányít, mindent ő határoz meg. Nem tudom, milyen Isten képünk van nekünk. Isten ma este oda akar elvezetni bennünket, hogy ilyen hatalmasnak lássuk őt, aki mindent kézben tart. Sokan úgy gondolják, hogy van az embernek egy igazság fogalma, egy elképzelése, az igaz, mi az igazság, és az Isten is férjen bele ebbe az igazság fogalomba, csak hogy Isten nem ilyen. Őt nem tudjuk emberi fogalmak, emberi kategóriák alá rekeszteni. Ő sokkal nagyobb. Valamikor volt a teológiában egy nagyon komoly vita, még a 1000 évvel ezelőtt a ferences és domonkos szerzetesek vitatkoztak. A domonkos szerzetesek azt mondták, hogy Isten mindig a jót cselekszi. A ferencesek meg azt mondták, amit Isten cselekszik, az a jó. És nagyon komolyan összementek. Sokáig elhúzódott ez a vita, sokan már nem is értik, hogy mi a probléma. Nagyon fontos, testvére. Mert ha azt mondjuk, hogy Isten mindig a jót cselekszi, azzal kimondom, hogy Isten fölött van valami, a jó, és az Úristen mindig beletrafál. Míg a ferencesek azt mondták, és nekik volt igazuk, hogy amit Isten cselekszik, az a jó. Ő a legnagyobb. Ő fölött nincs semmi. Amit ő tesz, az jó. Akkor is, ha nekem nem jó történetesen. Vagy éppen nekem nem kellemes. Nagyon jó lenne ezt is komolyan venni, hogy én az Istent ne kérjem számon. Amit ő cselekszik, az jó. Mit mond az apostol? Szerinted igazságtalan az Isten? Mit képzelünk mi magunkról? Hogy gondolhatjuk, hogy az Isten igazságtalan lenne? Hát ő irányít, ő teremtett, ő alkotott, ő formált mindent. Hát semmi nincs ezen a világon, ami Istenen kívül lenne, ami Isten fölött lenne. Semmi. Ha találnánk a mezőn egy fűszálat, amit nem az Isten teremtett volna, akkor azon a fűszálon megállhatnánk és szembeszállhatnánk az Istennel, de nincs. Testvér, hát te az Isten teremtménye, vagy azt a levegőt, amit beszívsz, az Isten teremtette. Ha elveszik tőled, nagy gondba leszel, mert nem kapsz levegőt. Azt az észt, amivel gondolkodsz, az Isten alkotta. Azt a képességet, hogy a megfelelő neuronokon a megfelelő információ átmér, az Isten teremtette beléd, az nem magától alakult. Az, hogy tudunk gondolkodni, van értelmünk, az mind-mind az Istentől van. Semmi nincs, ami Istenen kívül lenne. És még szembe merünk szállni az Istennel. Boldog ember az, és tényleg boldog, aki meg tud hajolni az Isten előtt. És én vallom, hogy ennek a tanításnak ez a sarokköve is, ez a lényege, hogy le tudok-e borulni. Feladom-e az én értelmemet, az én gondolataimat, és azt mondom-e, hogy Uram, én ezt nem értem, én köszönöm, hogy te engem kiválasztottál. Köszönöm, hogy te döntöttél mellettem. Köszönöm, hogy a tied lehetek. Erről szól a 65. Zsoltárnak az 5. vers, hogy boldog ember az, akit az Isten kiválasztott. Az az ember meghajol az Úr előtt. Az nem magyarázkodik, az nem számon kéri Istent. Az annyit tesz, amit Pál apostol damaszkuszi úton, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Nem hív, nem hozza elő az ő múltját, nem mondja, hogy mennyi mindent tanultam vagy tettem. Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Juttasson el ide mindannyiunkat, ami Urunk, és valóban ajándékozom meg azzal a lelkülettel, akármilyen helyzetben vagyunk, akármilyen feladatok közt vagyunk, akármilyen próbatétel előtt állunk, hogy Uram, én a Te akaratod szerint szeretnék járni. Ezt el lehet kérni tőle. Ezért lehet imádkozni, ezért lehet elcsendesedni, és lehet hálát adni. Testvérek, az egyáltalán nem magától értetődő, hogy tudunk imádkozni, hogy tudjuk kérni az Urat. Ez is tőle van. Ezt is ő irányítja, ezt is ő rendelte. És ha valaki még nem tud, akkor lehet azért imádkozni, hogy a másik tudjon. Milyen jó lenne, hogyha ebben is meg tudnánk újulni, és valóban boldog, olyan boldog emberek lennénk, akik tudják, hogy célba érkeznek, akik tudják, hogy hazajussanak, tudják, hogy haza fognak jutni. Boldogok vagyunk, mert Isten kiválasztott. Mert Krisztusban megmutatta. Megmutatta az ő szeretetét, az ő bocsánatát. Ezt kínálja most nekünk. Ha ezt valaki el tudja fogadni, az nyugodt lehet afelől, hogy azért van, mert Isten döntött mellette. Adjunk ezért hálát mindnyájan ő néki. Amen. Így helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, mindenek előtt szeretnénk bocsánatot kérni azért, hogy sokszor olyan kicsinek képzelünk el téged. Azzal gyalázzuk a te nevedet, hogy aggodalmaskodunk, elcsüggedünk, kétségbeesünk a terhek, a próbatételek között, és egyáltalán nem tudunk téged magasztalni. Egyáltalán nem látszik rajtunk, hogy mi tudnánk, hogy biztos célba fogunk érkezni, az, hogy mi boldogok vagyunk. Köszönjük, hogy most pont arról szóltál közöttünk, hogy a boldogságnak, a boldog megérkezésnek a oka, az te benned van. Boldogok lehetünk azért, mert te kiválasztottál minket, mert te elhívtál, mert te megszólítottál, mert ma este is itt lehettünk, és te is itt voltál, itt vagy közöttünk. Magasztalunk, Urunk, hogy mindez a te döntéseden nyugszik. A mi cselekedeteink, a mi tetteink, a mi gondolataink erre legfeljebb csak a válasz. Add, hogy tudjunk olyan válaszokat adni, amelyek a te dicsőségedre szolgálnak. Könyörgünk, Urunk, hogy taníts minket imádkozni, úgy, hogy lássunk téged olyan hatalmasnak, mint amilyen hatalmas valójában vagy. Hadd látszódjék meg rajtunk, hadd legyen az nyilvánvalóvá, hogy mi egy végtelen, egy mindenható Istenben bízunk, és azért nem félünk. És mivel te döntöttél mellettünk, ezért lehetünk biztosak abban, hogy a célba fogunk érkezni. Köszönjük, Urunk, ezt a hatalmas ajándékot. És köszönjük, hogyha ezt ma megérthettük. És kérünk, ami értelmünket is te győzd meg, hogy az üdvösségünk titka az te benned van. És kérünk, vezess minket napról napra, hogy járjunk azon az úton, amelyik a te dicsőségedre szolgál, amelyikre te készítettél el ajándékokat, jó cselekedeteket, hogy azokban járjunk. Könyörgünk a gyülekezetekért, könyörgünk a te népedért, könyörgünk a hívőkért, te adj megerősödést, megújulást, könyörgünk, Urunk, lelki ébredésért, ha kedves előtted, akkor cselekedd, hogy eszközök lehessünk ebben, hogy tudjunk bizonyságot tenni te rólad. Könyörgünk nyomorult magyar népünkért, ezért a lelki sötétségben élő és egyre nagyobb mélységekbe zuhanó nyomorult népért. Urunk, te meg tudod fordítani, és te tudsz megtérést, ébredést adni, akármilyen helyzetben. Kérünk, cselekedj, ha kedved szerint való, hogy valóban minél többen megismerjenek téged itt is, a te választottaid, a te gyermekeid legyenek. És könyörgünk, Urunk, mindannyiunkért. Te látod, hogy milyen helyzetben vagyunk. Te rendeltél mindent, Urunk, kérünk. A kivezető utat is te mutasd meg. Fogd a kezünket és vezess lépésről lépésre. Önmagadért. Amen. Imádkozzuk el közösen az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem a testvéreknek a ránk következő alkalmakat, ha Isten megengedi és élünk, akkor holnap este 6:30 folytatjuk az imahetünket. Hívogatunk mindenkit ide a templomban. Nem tudom megmondani, mi lesz a holnap esti téma, de a kijáratnál ki van rakva, és hadd jöjjünk és dicsőítsük a mi Urunkat így közösen is. Hirdetem a testvéreknek az ima közösség lehetőségét most a mai esti alkalom után a tanácsteremben, akiket Isten lelke indít, és közös imádságra egybe lehet gyűlni. Hívogatunk mindenkit, hogy jöjjünk és imádkozzunk közösen, buzdítva ezáltal is egymást. És végezetül szeretnék bemutatkozni, de szerintem talán többen ismernek. Én Papp Tibor vagyok, a Budapest Pest-Szent-Lőrinc Kossuth-téri református gyülekezetből érkeztem ezen a mai estén ide a gyülekezetbe. A gyülekezetünk köszöntését is hozom a testvéreknek. Az Úr áldjon meg mindannyiunkat. Záró énekünket keressük ki az áldásvétel előtt. A 274. dicséretet énekeljük. A 274. dicséretnek mind a 4 versét. Az első vers így kezdődik. Ki Istenének átad mindent, bizalmát csak beléveti.
Thank you.
Helyünkről fennállva vegyük az áldást. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunknak, és megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében, néki legyen dicsőség, mint most, mint örökkön örökké. Amen.